Szeretettel köszöntök mindenkit, akik újonnan kapcsolódtak be, Németné Mézes Judit vagyok, lelki gondozó és életmód tanácsadó. Egyébként eredeti végzettségem szerint tanítónő vagyok, és hát azt láttam az én saját családi életemben is, meg a magam életében is, hogy ilyen erőteljesen átípusú személyiség vagyok, aki törtet, aki megold, aki mindig a helyén akarja tudni a dolgokat, és meg kellett nekem magamnak is küzdenem azzal, hogy hogyan találhatom meg azt az egészséges egyensúlyt, hogy a szervezetem se menjen rá, a családom se menjen rá, a gyerekeim se menjenek rá erre, hogy én nyomulok előre és viszem a dolgokat a hátamon, mert igenis az én szervezetem is már jelzett. Erről lesz majd szó a mai alkalommal, hogy így van, hogy a szervezetünk jelez, és megmutatja, hogy most már megállj és figyelj oda, és megtanulhatjuk azokat a módokat, módszereket, hogy hogyan lehet lefékezni és tovább élni. A célunk ezzel az előadással is az, mint végig az egész sorozat során, hogy ráébresszük Önöket arra, hogy milyen magatartás formák és események idéznek elő stresszt az életben. Aztán másodszorban segíteni szeretnénk abban, hogy sikeresen megküzdjünk a stressz helyzetekkel, gyakorlati stratégiákat mutattunk be és mutatunk be ma is. Olyan megközelítési módokat, amik a fizikai, az érzelmi, a szociális és a lelki területen tanítanak meg arra, hogy hogyan küzdjünk meg az ártalmas stresszel. És harmadsorban a célunk mindvégig az előadás sorozaton az volt, hogy megmutassuk Önöket, hogy hogyan kezeljék és fordítsák a saját hasznukra a stresszt, a stressz helyzeteket, saját előnyükre hogyan fordíthatják. Tehát nézzük meg, hogy mi a stressz. Egy kis angol szöveg van itt fölírva, azt olvassuk azt, hogy csak kétszer érzem magam stresszesnek, éjjel és nappal. Olyan a stressz, hogy állandó megterhelést jelent az éjszakai nyugalmunkban épp úgy, mint a nappali megpróbáltatásaink során. A második képünk arról szól, hogy a zebra észreveszi, én úgy gondolom, hogy stresszes vagyok, elvesztem a csíkjaimat. Valamikor rádöbbenünk arra, hogy igenis stresszesek vagyunk. A stressz az életünkbe betört. Nézzük meg, hogy miként működik a stressz. A stressz kiváltó tényezők és a stressz hatását írtuk föl ezen a képen. A stressz maga egy kívülről jövő nyomás, egy stressz esemény, ami kiváltja azt. A stressz nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan erre az eseményre, erre a stresszorra mi válaszolunk. Ez egy nagyon fontos dolog tudnunk, hogy a válaszolásunkon múlik, hogy az stresszt okoz az életünkben, vagy nem. Hogy az ártalmas és pusztító lesz, vagy nem. Hogy az tönkretesz bennünket, vagy akár előnyünkre is fordíthatjuk. Nézzük meg, hogy néhány példát, hogy mi okozhat, mi válthat ki stresszt. Kiválthatja a stresszt a hőség, vagy akár a nagy hideg, a túlterheltség, a munkahelyi feszültségek és a rengeteg feladat elvégzendő teendő. Kiválthat stresszt a szennyezett, káros, egészségtelen levegő, amiben élünk. A határidők, amikkel meg kell küzdenünk a mindennapokban, legyen az a munkahelyi vagy a családi határidők. A családi kapcsolatok, feszültségek óriási stressz hordozók lehetnek. Az anyagi gondok, a megélhetési problémák, betegségek, halálesetek, tragédiák is a stressz kiváltói lehetnek. Ha én most megkérdezném Önöket, hogy ha arról hallanak, hogy stressz, mi jutna az Önök eszébe, vajon nem-e hasonlókat sorolnának fel? Az első előadásunk során is ezt tettem, megkérdeztem, hogy Önök szerint mi az, ami a stressz? Mi jut eszükbe, amikor a stressz szót először hallják? És most megteszem ismét, mert hát azok, akik újonnan kapcsolódtak be, akkor most szintén megtehetik. Mi jut eszükbe, amikor a stressz szót hallják? Erika? A munkahely. És ezért is jöttél el az előadás sorozatra. Igen, tehát hogy a munkahelyi feszültség. A betegségek, igen. Van-e, aki nem az elsőn kapcsolódott be? Igen.
Nekem is a betegség, de nem a saját, hanem a gyerekem betegség.
Aha. Tehát valakiért való aggodalom.
Igen, hát ez nekem már tökéletlen halmozódik, mert évekkel nem is kétőbb sárga, hogy a nem csak én rajta, hanem már a környezetemben, a gyerekeim életében.
És az ő értük való aggódás. Igen, nálad? Így van. Igen, ez nagyon jó gondolat, hogy ha a stressz kezelésére gondolunk, akkor már az a jó, hogyha pszichésen rendbe tudjuk tenni. Igen, igen. Nagyon jó hozzászólás, köszönöm szépen. Van esetleg még más gondolat? Akkor most nézzük meg a stressz kétféle változatát. Ugyanis a stressz nem csak negatív lehet, hanem ahogyan beszéltünk erről már korábbi előadáson is, de most is megerősítem, a stressz lehet pozitív is. Seje János írt erről egy csodálatos, egyszerű, rövid kis könyve, stressz, distressz nélkül. Mi is ez a szó, hogy distressz? Ez maga a negatív stressz, de létezik egy EU stressz, ami a pozitív stressz. Állítsuk szembe egymással a kettőt. Az EU stressz az, amikor azt érezzük, hogy képesek vagyunk megbirkózni a nehézségekkel. Tehát, hogyha ér valamilyen nehézség bennünket, akkor minket ez felspanol arra, és úgy érezzük, hogy képesek vagyunk megugrani ezt a célt, és elvégezni ezt a feladatot. Ugyanez a feladat okozhat distresszt is, amikor azt érezzük, hogy nem tudjuk megcsinálni, nem tudunk megbirkózni ezekkel a nehézségekkel. EU stressz az, tehát pozitív stressz az, amikor a nehézségek leküzdése a személyes gyarapodásunkat szolgálja fizikai és szellemi szinten egyaránt. Ezzel szemben negatív, vagyis distressz akkor, hogyha frusztrációt élünk át, csalódunk önmagunkban, hogy képtelenek voltunk elvégezni azt, vagy megcsinálni azt, és egy keserűséget, csalódást élünk meg. Pozitív a stressz akkor, hogyha ezáltal az önértékelésünk növekszik, hogy meg tudtam csinálni. Negatív pedig akkor, hogyha az önértékelésünk csökken. Azt hiszem elég egyszerű szembeállítás, és lehet ez ugyanaz a stressz esemény, ami kiváltja egyik emberből ezt, másikból azt. Most lépjünk még egyet. Miklós. Nézzünk példát arra. Tehát meg tudom csinálni. Képes vagyok rá, hogy megmászom ezt a gleccsert. Második kép. Meg tudom ugrani azt a célt. Le tudom győzni azt az akadályt, és ennek az öröme és sikere az, amit átélek közben, miközben a feladatot elvégzem. És nézzünk a negatívra példát. Amikor összetörök a súlya alatt, amikor úgy érzem, hogy képtelen vagyok megcsinálni, amikor a fejemhez kapok, és azt mondom, nem bírom tovább, idegileg, szellemileg kész vagyok tőle. És most egy kis filmet nézzünk meg, a negatív stressz kis filmét, az a címe Európai dolgozók, lentebb egyel. De szerintem ez nem csak európai dolgozókra, bármelyik munkahelyen igaz lehet. Jó, tehát akkor megnéztük a negatív stresszt. Mit jelenthet a munkahelyi feszültség, vagy a problémák, vagy észre nem vesszük a gondokat. A stressz olyan, mint egy oroszlán. Vad, erős és legyőzhetetlennek tűnő. De megint egy kisfilm következik, reméljük működik. A következő kisfilm, a stressz megszelídíthető. Na és akkor nézzük a munkahelyi terhelés és a munkahatékonysága, hiszen a munkahelyi stresszről volt szó. Az sem jó, hogyha egy munkahelyen túl alacsony a terhelés, mert a munkahatékonyság akkor sem megfelelő. Az sem jó, hogyha túl terhelt egy munka, ha túl magas a megterhelés, mert az is tönkretesz idegileg a stressz, hogyha nincsenek kihívások, nincsenek elvégzendő feladatok. Az alacsony terhelésnél az a baj, hogy nem állít kihívások elé, és nincs sikerélményünk egy munkában. Ha viszont túlerős a megterhelés, akkor pedig annak a stressze készít ki, hogy hogy nem vagyunk képesek elvégezni azokat a feladatokat, amiket ránk bíztak. Ezért az a jó munkahely, ahol optimális a megterhelés, hogy vannak kihívások, vannak feladatok, elvégzendő teendők, és annak a sikerélményét át lehet élni, de nem lép át azon a mércén, ami már a túlterhelés felé vezet. Hogyan lehet ezt megtalálni? Egy jó főnök az, aki ehhez szükséges, hogy lássa, hogy mi az, amit el tud végezni a cége, mi az, amit el tudnak végezni a munkatársai, és úgy ossza be, úgy vállalja be a feladatokat, hogy arra képesek legyenek, és sikeresek, önmagukkal megelégedettek, és boldogan dolgozók legyenek a munkatársak. A stresszmenedzselés célja nem a stressznek a kiküszöbölése egy munkahelyen, hanem a kordában tartása, hogy optimális szintű felhajtó erővé váljék. Végül is az előbb látott kép, az, amit itt látunk most is angolul, tehát hogyha a munkahelyen megvan az éberség, az elővigyázatosság, a készenléti állapot, és eléri így az optimális terhelést, az a megfelelő, hogy legyenek jól elvégzendő feladatok, és abból sikerélmények. A stressz kiváltó tényezőkre adott válaszok a következők. Az első fázis, amikor egy stressz helyzettel találkozunk, vagy találkozik az ember, vagy bárki, akár egy állat is, az első fázis a vészreakció, egy hirtelen készenléti állapot. A második az ellenállás, a megütközés fázisa, a harmadik pedig a kimerülés fázisa. Most ezt gondoljuk át egy macska esetében. Ha egy macska találkozik egy kutyával, mi történik vele? Mindannyian láttunk már ilyen jelenetet, hogy a macska hátán feláll a szőr, a farka ilyen bozonttá válik, és készen áll két dologra, vagy arra, hogy elfusson a következő fáig, és fölmeneküljön oda, vagy arra, hogy megküzdjön a kutyával, és az arcába karmoljon. Ezt hívják harcolj vagy menekülj, küzdj vagy menekülj állapotnak. A készenlét, a stressz készenléti állapota. Mi történik ilyenkor az állatban? 8 dolog történik benne. A vérkeringése felgyorsul, több cukor kerül a vérébe, a véralvasztó mechanizmusok is felgyorsulnak, hiszen hogyha a harcra kerülne a sor és kap egy pár marást, akkor szüksége van arra, hogy megalvadjon az a vér a szervezetében, és ne gyorsabban gyógyuljon. Az izmok megfeszülnek, és ugrásra kész ez a kicsi állat. A légzése szaporább lesz, hiszen fölkészül a harcra, és több oxigénre van szüksége. A vérsejtek felszabadulnak a tárolóhelyükről is, bekerülnek a vérkeringésbe, tehát gyorsabb a vérkeringés. Ugyanakkor kifinomulnak az érzékei, az összes bajsza, farka, mindene készen áll a küzdelemre, vagy a menekülésre, és a nélkülözhető emésztőrendszer ideiglenesen megszűnik dolgozni. Használ-e a macskának az adott helyzetben ez a 8 válaszreakció? Nyilván használ, hiszen készenléti állapotba került, hogy megküzdjön, vagy pedig elmeneküljön. A második fázis maga a megküzdés, amikor vagy ellenáll, vagy elfut. És a harmadik fázis, amikor ha megtörténik ez a küzdelem, vagy épp az elmenekülés, akkor kifújja magát, kipiheni magát, és lenyugszik. Ez a kimerülés időszaka. De mi történik a macskával, hogyha ez az állapot 6 óránál fennáll a szervezetében? Ez a készenlét, az egész szervezete állandó készenlétben van 6 órán át egy nap. Mi történik, hogyha egy héten át, napi 6 órán át ez a készenléti állapot történik benne? És mi történik, ha 6 éven át tart ez az állapot? Napi 6 órán át, egy héten át 6-szor. Mi, amikor mi nyilván gondoljuk, hogy ez arról szól, hogy mi is ugyanebben vagyunk emberek, amikor a munkahelyünkön, vagy a családban állandó harcolj vagy menekül stressz helyzetben vagyunk, ugyanezt éljük át. Mi történik, hogyha folyamatos az a megterhelés, a készenléti állapot, a küzdj vagy menekülj állapota? Ismerjük a következményeket, a pszichoszomatikus betegségekről van szó. Vérnyomás emelkedés, szívritmus gyorsulás, szívösszehúzódás gyorsulása történik az emberben, és megnő a működő izmokhoz szállított vérmennyiség, csökken az azokon a területeken szállított vérmennyiség, amiknek nem kell gyorsan reagálniuk. Ilyenek a vese és a belek, a pupilla tágulás, a készenlét, az odafigyelés miatt, hörgő tágulás, hogy még több oxigén kerüljön a szervezetbe, izomerő növekedés, az a készenlét állapot a feszültétett izmokkal, a májból glükóz szabadul fel, tehát cukorban gazdag a vér, a mentális aktivitás felerősödik, és az anyagcsere felgyorsul. Ez történik tehát az emberben is, ami, ahogy említettem, egy macskában is lejátszódik. Mi ennek a következménye, hogyha ez folyamatosan fennáll, hosszan tart és elhúzódik? Mentális szinten, hogyha a stressz hosszan tartó, akkor kimerültség léphet fel. A spontaneitás és kreativitás elvesztésével társul. Tehát akik kreatívak, akik olyan munkahelyen dolgoznak, ahol szükség lenne arra, hogy ötletemberek legyenek, és nincs meg az, tehát ott óriási stressznek vannak kitéve, egyszerűen elvesztik a gondolatokat, nincs ötlet, nincs gondolat a munkában. Zavarodottság és feledékenység, döntésképtelenség lép fel. Idegesség és pánikérzése, feszültség, frusztráció, ingerlékenység, harag és neheztelés, depresszió, csökkent önértékelés, csökkent intellektuális működés és unatkozás léphet fel. Ez a mentális szint. Nézzük meg, hogy mi történik szociális szinten. Ha valaki nagyon hosszan stressz helyzetben van, akkor a fontos dolgokat is halogatni kezdi. Az állandó megterhelés miatt, amik lehet, hogy jóval lényegesebbek, azokat is eltolja, elhalogatja, elnyomja magától. Fontos munkák, otthoni tennivalóknak az elkerülése. A másokért való aggódás hiánya, hiszen leköti állandóan a gondolatait a mindennapi stressz. És ez bizony a kapcsolatok megromlásával is járhat a házasságban, a gyermeknevelésben. A másokkal való kapcsolatteremtés hatékonysága romlik. Szinte képtelen hallgatni, odafigyelni másokra, barátságokat ápolni. Emocionális túlérzékenység, szélsőséges reakciókra való hajlam, az elszigeteltség, elidegenedés érzése, ami az érzelmek elnyomásával, sőt félrevonulással is együtt járhat. Az önuralom hiánya, hirtelen harag, agresszivitás, megnő a kockázatot vállaló viselkedés, beleértve a szerencsejátékokat is, tehát sokan a stressz hatására kezdenek olyan szerencsejátékokba, hogy aztán az egész család pénze rámegy. Megnő a gyógyszerfogyasztás és az élvezeti cikkek fogyasztása is. Hát itt a csokoládét jeleztem csak, de gondolhatjuk, hogy nem csak ez, hanem a dohányzás, az alkoholfogyasztás, és sorolhatnánk, hogy milyen szerekhez nyúlnak a stressz kezelése érdekében, és aztán, ami természetesen visszacsap a szervezetre. Folyamatos stresszkiváltó tényező lelki hatásai a következők. Megkérdőjelezi saját értékeit és hitét, aki folyamatos stressz alatt van. El is veszítheti az életének értelmét és célját, öngyilkosságba sodródhat a túlzott stressz hatására, hogy nem tudja átgondolni a tetteit. Erre egy példát szeretnék mondani, egészen meglepő dolgot olvastam. Egy fiatal ember autóval ment sok-sok órán keresztül, nyilván kimerült és kifáradt az út alatt, és egyszer csak kifogyott a benzin az autójából, és hát egy olyan 20 kilométerre lehetett a legközelebbi várostól. Hideg volt nagyon azon a területen, ahol vele ez történt, és fázott, és próbálta leinteni az arra jövő autókat, hogy valaki segítsen neki. Órákon át várt, amikor jött valaki, akkor intett, hogy álljanak meg, és segítsenek rajta. És teljesen megdöbbentő, hogy azt hiszem egy 10-11 órán keresztül senki nem állt meg. Végül írt egy búcsú cédulát, és öngyilkos lett. És azt írta, hogy fáztam, hideg volt, nem bírtam tovább, és feladtam a harcot. 20 kilométert sétált volna, megoldhatta volna a problémát, és mégis annyira túlterhelte mindaz, ami vele történt, hogy ezt tette, hogy inkább az öngyilkosságot választotta. Elvesztette az értelmét az életnek, hogyha ilyenek az emberek, hogy meg se állnak. A másik gond, hogyha bűnbakokat keres az ember, nagyon gyakori, hogy Istent hibáztatják az emberek a problémák miatt, vagy elhagyják a hitüket, Istentől, vallástól el akarnak függetlenülni, és úgy gondolják, hogy megoldást nem adott ilyen az Isten, hogy gonosz, és ezt teszi velem. És ez is egy nagyon súlyos lelki hatás, mert egyedül marad az ember, hogyha még az sincs, hogy kapaszkodjon Istenbe. Következő. Van valaki, aki mindezt a mentális, szociális, lelki megterhelésünket ismeri, és 2000 éve tudja, hogy mit jelent a stressz, és mit jelent annak a következménye, tud rólunk, és személyesen ismer bennünket, és ismeri a problémáinkat, és így kínálja számunkra a megoldást. Azt mondja Jézus, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészem, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Milyen felemelő és megnyugtató, hogy van valaki, aki tud rólunk, és már sok-sok éve, évtizede, évszázade, évezrede kimondta azt, hogy ő ismeri, tudja, hogy békétlen életet élünk, de ő békességet kíván adni. És tudja azt, hogy nyomorúságunk lesz ezen a világon, de bízunk ő benne, mert nála ott van a megoldás. Nézzük meg, hogy mit vált ki a stressz. A hosszantartó stressz, ahogyan azt az előbbi példák is mutatták, beteggé tesznek bennünket. Ha az állandó stressz kiváltó tényezők okozta rendellenességek pedig két szinten hatnak, az egyik a depresszió, amikor az ember önmagába fordul megkeseredve, a másik pedig az úgynevezett pszichoszomatikus betegségek csoportja, ezek a gyomorfekély, az asztmatikus betegségek, amik sajnos nagyon gyakran már kisgyerekkorban is tapasztalhatók, tehát a családi stressz a gyerekeknél asztmatikus betegségekben jelentkezik. A krónikus fejfájás, a magas vérnyomás, a hipertónia, és a szívkoszorúér betegség, tehát a kardiovaszkuláris problémák, mind-mind a hosszantartó stressz hatásai. Nézzük meg, melyek tehát a stresszel összefüggő betegségek. A főbb betegségek, ahogyan az előbb is említettem, a szív- és érrendszeri betegségek. A rák a legyengült immunrendszer miatt, hiszen a folyamatos stressz hatásának kitett ember immunrendszere előbb-utóbb fölmondja a szolgálatot, és a rákos megbetegedésnek is utat enged. A depresszió, az angina pectoris, a diabetes mellitus, tehát a magas vérnyomás betegség, a tüdőkor vagy tuberkulózis, ízületi gyulladások, magas vérnyomás, fekélyek és az éc is. Természetesen hozzájárul az a helytelen életmód is. Egyéb rendellenességek, amik a stresszel függhetnek össze. Az izmokkal összefüggő állapot, mert ez a feszítő fejfájás, a szájüregpanaszok, a végtag fájdalmakban is jelentkezik, hogy valaki folyamatos stressznek van kitéve. Találkoztam egyszer egy asszonnyal, ő Németországban élt, és azt mondta, hogy éveken át azt érezte, haza kellene jönnie a beteg édesanyját ápolni. És azt mondja, hogy úgy jelzett a testem, ez teljesen meglepő volt, hogy szinte lebénult a lábam. És azt mondja, ez azt jelentette nekem, hogy menned kellene, és segíts anyukádnak, és menj haza Magyarországra, és ápold őt. Tehát a végtagokban jelentkező fájdalmak is jelezhetnek számunkra, hogy erős stressz hatás alatt vagy. Az allergiák, az aszma, a kiütések, a szénanátha, a közönséges megfázások is akkor tudnak jobban ránk törni, hogyha pszichésen megterheltek vagyunk a stressz hatása alatt. A menstruáció előtti feszültségnőknél a szemölcsök, a kinövések is megerősödnek akkor, tehát bőrbetegségek léphetnek fel, bőrviszketés léphet fel, hajhullás, amikor valaki erős stressz a társa alatt van. Azt is láthattuk már nem egyszer, hogy valaki hirtelen megőszül, vagy megkopaszodik. Ez is a stressz hatása, és ezt jól ismerik, hogy biztosan valami olyan történt vele, amitől történt ez, tehát ami miatt hirtelen megőszül, vagy megkopaszodik. A köszvényes betegségek is, de nyilván nem mögött az egészségtelen életmód is áll, hiszen a túl sok húgysav a szervezetben okozza. És a herpeszek, amik jelzik azt, hogy valahol ki kell ütnie annak a betegségnek, hogy bennünk túl sok a stressz és a feszültség. Miután mindezt megnéztük, nézzük meg a másik területet, a depressziót. 1915 óta a depressziósá váló emberek száma világszerte jelentősen megemelkedett, bár szerintem azért is, mert azóta mérik. Mert nyilván azelőtt is volt depresszió, csak azóta jobban odafigyelnek rá. Az a megdöbbentő, hogy a betegség fiatalkorban egyre feltűnőbb, egyre több a fiatalkorú depressziós, különösen az érettségi körül járó fiatalok körében nagyon magas a depressziósok aránya. Nem tudom, hogy ki figyeli így a fiatal korosztály, de lehet látni, hogy néhány fiatal így csapatokba verődve is, de akár magányosan is, egyszerűen teljesen feketébe öltözik. Tehát jelzi az öltözködésén keresztül is, hogy depressziós, a ruhája eddig lóg, elveszíti minden eleganciáját, csinosságát egy nő. A fiúkon is látszik, hogy a gondok, a megterhelés, amit átélnek családi feszültségek folytán, vagy egyáltalán az a megterhelés, amit a gimnázium, vagy éppen a fiatalkori munkába állás jelent számukra, olyan erős stressz, olyan nyomás, hogy annak a hatására depressziósá válnik. A depresszió a 20. század végétől már a 25 éves kor körül nagy gyakorisággal megjelenik, és általános kockázata független az életkortól, mert Magyarországon a legtöbb depressziós ugyanakkor időskorú. Tehát nem véletlen, hogy sok-sok idős itt, ahol létbizonytalanság van a mi országunkban, igenis depressziósá válik, nincs megoldás, úgy érzi. Hogyan találjuk meg a megoldásokat? Miután most beszéltünk a stressz negatív hatásairól, az előadás második részében arról szeretnénk szólni, hogy hol találunk megoldást. Ha a vészreakció lép fel, a problémákat kell megfogalmazni. Hogyan győzhetünk lépésről lépésre a stressz felett? Hogyan szelídítsük meg azt a bizonyos oroszlánt? Vegyük végig, gondoljuk végig, hogy mi az én problémám. Mitől lettem stresszes, feszült, ideges? Talán azért, mert nincsenek kihívások az életemben. Vagy nem tudok kibontakozni, olyan helyen dolgozom, vagy olyan a munkatársi közeg. Itt eszembe jut, amikor az ember tragédiájában Michelangelo-t arra kényszerítették, hogy egyenes széklábakat faragjon. Tehát nem voltak kihívások, és ez terhelte őt meg. Vagy nincsenek lehetőségeim, nem állnak előttem lehetőségek. Korlátoznak abban, hogy megvalósítsam önmagamat. Vagy nincs remény az előléptetésre, vagy az előrelépésre. Hát egy háziasszony élete erre kitűnő példa, hogy ott aztán semmi előlépési lehetőség nincs, a feladatokat egyik nap elvégezzük, és mint hogyha dévaványát építenénk, másnapra újra kezdhetjük előről. Vagy nincs megoldás arra a problémára, ami engem terhel. Vagy a munkámban állandóan megszakítanak. Az is nagyon megterhelő sokak számára, hogy végzem a feladatomat, és újra megszakítanak, és nem tudom folyamatában elvégezni. Vagy zavar a zaj, a füst, a szmog a munkahelyen. Vagy úgy látszik, hogy ez a határidő olyan behozhatatlan, hogy azt terhel meg, hogy elvégezzem ilyen határidőre a rám bízott feladatot. Vagy megterheled nagyon erősen és sokakat mostanában, hogy leépítések vannak a munkahelyeken, és úgy érzik, hogy talán éppen a holnapi nap engem bocsátanak el, hiszen mindig ott van a feje fölött a lehetőség, hogy talán én vagyok a következő, tehát ennek a fenyegetettségnek az érzése. Vagy lehet félelem szomszédoktól, rokonoktól, bűnözőktől. Találkoztam olyan nénivel, teljesen depressziós volt, idős néni, állandóan attól félt, hogy betörnek hozzá, mert hogy valahova a házban, ahol ő lakott, betörtek, és onnantól kezdve állandó feszültségben volt, és félelemben, hogy mikor lesz ő, tehát hova, mikor fognak ő hozzá betörni. Komoly döntések előtt is állhatunk, és állandóan ezen jár az eszünk, hogy hogyan oldjuk meg, hogy hogyan gondoskodjunk az idős szüleinkről, vagy hogyan gondoskodjunk a fiatalokról, és segítsük őket. Tehát egy állandó döntés, tehát komoly döntések előtt állunk. Vagy úgy érezzük, hogy minden, ami nyakunkba szakad, és nincs támaszunk, vagy aki mellettünk áll, az nem igazán támasz abban, hogy segítsem. Ez családban is óriási teher. Vagy állóháború alakul ki a munkahelyen, a főnök és a beosztott között, az otthonban a férj és feleség között, vagy a gyerekek és a szülők között. Vagy hogyha azt érezzük, hogy soha nem ismerik el a munkánkat, ez is okozhatja, hogy nincsen bátorítás, nem olyan munkahelyen dolgozunk, ahol megerősítenének bennünket. Vagy állandóan elégedetlenkednek velünk, kritizálnak bennünket, ez is folyamatos stressz kiváltó tényező. Lehet, hogy olyan főnökünk van, aki erőszakos, kiabál, követelőzik folyamatosan. Tehát ezeket végig gondolva, és természetesen ezen kívül is a legfontosabb, hogy fogalmazzuk meg, hogy mi a problémánk. Mi okozza bennünk azt a folyamatos stresszt? Mi az, amitől mondjuk a gyomrunk összeszorul? Mikor érezzük ezt? Mi váltja ezt ki? Vagy amikor érezzük, hogy majd szétpattan a fejünk, mi indította el bennünk? Figyeljünk a testünk jelzéseire, és utána állapítsuk meg, hogy mitől van a gond. A második fázis a lehetőségek feltárása. Mit tegyek, mit tehetek ebben a helyzetben? Írjuk össze, nagyon sokat segít, ha leírjuk, hogy milyen lépéseket tehetek. És a harmadik fázis kiválasztani a megfelelő megoldást, és azt meg is valósítani. Leülök és megbeszélem a családdal, megbeszélem a főnökömmel. Tehát találjuk meg a megoldást, és gyakoroljuk, valósítsuk meg. A stresszkezelés 8 módja pedig a következő. Az első az egészséges alkalmazkodásnak az elsajátítása. Erre nézzünk most egy nagyon szép példát, ezt idéztem az elmúlt alkalommal is. Ez a vidámság imája, ami így hangzik. Uram, adj erőt, hogy amit nem tudok megváltoztatni, azzal együtt tudjak élni. Mert vannak megváltoztathatatlan dolgok, amik az a testi adottságainkból adódnak, vagy a körülöttünk levő eseményekből adódnak, és megváltoztathatatlanok. Ezekkel együtt kell tudnunk élni. Adj bátorságot, hogy amit meg tudok változtatni, azt meg is tegyem. És nagyon kedves az utolsó, adj bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni az egyiket a másiktól. A megváltoztathatót és a megváltoztathatatlant. És most nézzünk erre egy példát, remélem ez a kis film is működni fog, az alkalmazkodásról. Alkalmazkodás. Köszönöm. A második lépés az egészséges életmódnak a kialakítása. Nézzük meg, hogy miben áll az egészséges életmód. A 8 alapelv következik, amiről már többször szóltam, és ami Csalamy László és feleségének a könyvében is olvasható. Ezek az egészséges ételeknek a bevitele a szervezetbe, a táplálkozás, a testmozgás, ezekről majd kiemelten egy kicsit még szólok is, a víz külső és belső használata, a napfény, ami, mint tudjuk, a depresszió egyik nagy gyógyító ereje, az önuralom, a levegő, tehát a friss levegőn való mozgás, a pihenés és az Istenbe vetett bizalom. És most nézzük a testmozgást és a táplálkozást külön. Mit jelent ez? A táplálkozás terén minél több gyümölcs, gabonanemű és zöldségféle fogyasztása. Lehetőleg azt tegye ki az étkezésünknek a nagy részét. Frissen fogyasztott gyümölcsök és zöldségfélék nagyon sokat segítenek, hogy egészségesebben éljünk és gondolkozzunk, és a betegségekkel szemben is ellenállóbbak legyünk. Növényi rostban gazdag ételek, mert a finomított élelmiszerek, mint tudjuk, az egészségnek nem tesznek jót. triprográfban gazdag ételek fogyasztása, ilyenek a tofu, a pörköltök, maga szezám, maga mandula, a dió, tehát a dióféléknek a fogyasztása. Főleg azok számára fontos ez, akik esetleg húst nem fogyasztanak, nekik különösen fontos, hogy minél gazdagabb legyen diófélékben a táplálkozásuk. Egyszer valaki érdekes példát mutatott, azt mondta, hogy nézzük meg, hogy minden gyümölcs, zöldség, gabonaféle valamire hasonlít. És megmutatta, hogy a diót nézd meg, hogy mire hasonlít. És az agyra hasonlít, ugye? Olyan, mint az agy. Az agynak a legtöbbet tesz, a legnagyobb jó az agyunknak, hogyha minél több diót fogyasztunk, úgyhogy hajrá, menjünk ki a természetbe, verjük, most lehet leszedni a diót, és minél többet fogyasztunk belőle, mert az nagyon jót tesz, hogy az agyunk képes legyen ellenállni a stressznek, a betegségeknek is. A víz napi lehetőleg 1,5-2 liter, melegebb időben természetesen ez növelhető. Nagyon-nagyon sokat jelent. Most már egyre többen elismerik ennek a fontosságát, és ajánlják például a menedzsereknek munkahelyeken is, hogy legyen mindig ott a pohár víz, hogy lehessen egy kicsit fogyasztani, mert szükség van rá az agynak, hogy felerősödjön. És hogyha valami nagyon erős stressz helyzetben vagyunk, akkor is olyan nagyon jót tesz, hogyha iszunk egy pohár vizet, és már is segít egy kicsit ellenállni. A testmozgás. Azt javasolják, hogy a tudósok, akik ezzel foglalkoznak, hogy hetente 200 perc aktív mozgás, ami azt jelenti, hogy izzadásig mozogni. Ez lehet úgy elosztva, hogy 5x40 vagy 4x50 perc. Lehet ez egy séta, egy nagy séta a környéken. Nem feltétlen csak a futás vagy az aerobikra gondolhatunk, hanem lehet egy kiadós jó séta minden nap a friss levegőn, már ahogy meg lehet tenni itt a környékben, valószínűleg a hegyek felé kell egy kicsit elmenni. Növeli a testmozgás növeli a vér HDL szintjét, így csökkenti a trigliceridet, tehát azokat a koleszterineket, amik ártalmasak, csökkenti, hogyha mozgunk, és a HDL szint növelhető. Ehhez még nagy segítség egyébként, hogyha az olajunk az olívaolaj, mert az is HDL-ben gazdag. Növeli az inzulin érzékenységet a testmozgás, tehát segít a cukrot helyesen feldolgozni, és csökkenti az adrenalin és noradrenalin szintet a vérben. Hát a felszabaduló endorfinok a mozgás közben segítenek abban, hogy jókedvűen végezzük el a feladatainkat. Nézzük az egészséges életmód után. A harmadik tanács a stresszkezelésben a hajlandóság a másokért való munkára, amelyet Isten is jóvá hagy. És most következik egy nagyon kedves képsor. Egyszer Karl Menninger pszichiátert megkérdezték, hogy mit tanácsolna egy embernek, aki úgy érzi, hogy idegösszeroppanást kap. És a legtöbben ezt a választ várják, mondja ő, hogy beszéljen egy pszichiáterrel. Én azonban ezt mondom. Zárja be a házát, menjen el a vasúti vágányokhoz, keressen egy szükségben szenvedőt, és tegyen érte valamit. Hogyha másokért kezdünk el tenni, munkálkodni, sokkal könnyebben túltesszük magunkat a saját stresszünkön, feszültségünkön, mint hogyha emésztődünk és forgatjuk magunkban a keserűségünket, a megterhelésünket. Egy nagyon szép idézetet szeretnék a Bibliából Ézsaiás prófétától idézni. Mi az igazi lelki felüdülés? Ezt mondja, hát nem azé a bőt, amit én kedvelek már, mint az Isten, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem ezé, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed. Ha mesztelent látsz, felruházad, és tested elől el ne rejtsd magadat, tehát minthogyha a saját testeddel tennéd ezt. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Meggyógyít, azt olvassuk, gyógyulás lesz ez számodra, hogyha ezt teszed, hogy keresel olyan embert, akiért munkálkodhatsz. És ez hatalmas igazság. Éppen valakivel e-mail levelezésben vagyok, aki aki sorban írja, hogy milyen megterhelések érték, milyen megpróbáltatások érték, és mostanában végre elkezdett olyat is írni, hogy felfedezett valakit, akinek segíthetne. És látom, hogy ezáltal ő maga is épül és gyógyul, beépíti az életébe a segítést, és ezáltal ő maga is egészségesebben kezd gondolkodni, és nem mindig a maga terhén jár a gondolata. Még egy gondolat szintén Ézsaiás prófétától, ugyancsak az immunrendszer feljavításához kapcsolódva. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkült megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Mivel lehet megerősíteni önmagunkat, ha találunk olyanokat, akikkel segítünk, akiken gyakorolhatjuk a gondoskodás lelkületét, és erre is egy kis film lesz, reméljük, hogy ez is működni fog. Egy kacsát fogunk látni, és egy jó néhány óriási aranyhalat. Na. Jó, a következő lépés a bölcs tervezés. Ahhoz, hogy ne érezzük, hogy túlterheltek vagyunk, szükséges, hogy jól tervezzük el a napjainkat. Ennek nagyon fontos része, hogy időben bölcsen kezdjük el a napnak, az előttünk álló napnak is a megtervezését. Erre is van itt egy idézetünk a Bibliából. Jézus mondta, hogy ha valaki köztetek tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, hogy van-e mivel elvégezze azt a munkát. Tehát, ha valamibe belevágunk, nem árt átgondolni, hogy képesek leszünk-e azt megcsinálni. Fizikailag, lelkileg van-e hozzá elegendő erőnk, hogy megtegyük azt. A bölcs tervezés követheti az, hogy nem aggodalmaskodunk a jövő felől, mert ha előre tényleg bölcsen átgondoltuk, akkor nem szükséges, hogy aggódjunk, hogy vajon hogy leszünk képesek megcsinálni. Ha valóban bölcs tervezéssel indult a munkánk, vagy az elgondolásunk, akkor az aggodalmaskodást azt tegyük félre. Erre is találunk egy gondolatot Jézustól. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Micsoda hatalmas gondolat, ugye? Hogy ne aggodalmaskodjunk afelől, hogy mi fog velünk holnap, meg holnap után történni. A mai feladatokat végezzük el. Valaki egyszer azt mondta, hogy tudod, hogy mi a... Hogy is mondta, hogy... Tudod, hogy mi az élet? Ez mondja az, amikor a holnap felől gondolkodsz, gyakorlatilag akkor éled a mai napodat. Az az élet, mikor a holnap felől aggodalmaskodsz és gondolkodsz. Itt levezetjük az aggodalmaskodásnak az ördögi körét. A stressz hatására az éjszakai pihenésünk is megzavart és nyugtalan, és hogyha nem vagyunk kipihentek, nem vagyunk felkészültek a következő napra, akkor a rossz stressz reakciók következnek, és még erősebb stressz. És ennek az ördögi köre az, amit itt ábrázolni szeretnénk. És itt kérdezném meg, hogy akik itt voltak, azok tudják is, megkérdeztem már az egyik előadáson, tudják-e önök, hogy mikor kezdődik el egy nap? Igen, aki volt itt, tudja. A pihenésünkkel. Hát amilyen a pihenésünk, olyan a következő napunk. Hogyha időben le tudunk pihenni, és ki tudjuk aludni magunkat, rá tudunk pihenni az előttünk levő napra, akkor az előttünk álló feladatokat el tudjuk végezni. De hogyha rossz a pihenésünk, ha rossz az éjszakai nyugalmunk, ha mondjuk megzavarnak bennünket éjszaka folyamatosan, vagy olyan nyugtalanságaink vannak belül, vagy úgy bevasoráztunk, hogy nem tudunk pihenni, akkor annak a következménye, hogy a következő napon rosszak lesznek a stressz reakcióink, a stresszre adott válaszaink, és ennek a következtében történhetnek balesetek, betegségek, bármi. A következő, hogy gondolkodjunk felemelő dolgokon. Nagyon sokat jelent, hogyha nem megterhelő dolgokkal foglalkozunk folyamatosan, szüntelen. Ha megtaláljuk, hogy miért lehetünk hálásak és megelégedettek. Ha megtaláljuk azt, hogy mik azok, amik jók vesznek körül bennünket. Erre is találunk egy példát, ezt Pál apostol mondta. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ezekről érdemes gondolkodnotok. Tehát keressük meg mindazt, amiért hálásak lehetünk, ami jó az életünkben. Mert semmi sem segíti elő jobban a test és a lélek egészségét, mint a hálás és Istent magasztaló lelkület. Ebben a könyvben, a Boldog Otthon című könyvben találjuk ezt a tanácsot. Semmi sem segíti jobban a test egészségét, mint a hálás és megelégedett lelkület. Hogyha ezt gyakoroljuk, átsegít a testi és lelki egészségen. A jó irányba mozdít bennünket. Pál apostol mondja szintén, hogy mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata, a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Tehát megtalálni, hogy miért lehetünk hálásak és elégedettek. Még lépj vissza ide, és idéznék valamit, egy nagyon érdekes példát, egy kínai asszonyról, itt van. Egy kínai asszonyról szól a történet. Mesélik, hogy egy kínai gyászolónő meglátogatott egy szent embert, és megkérte, hogy enyhítsen a lelki fájdalmán. Ő azt mondta neki, hogy ha vesz egy mustármagot egy olyan házból, ahol nem volt még semmilyen fájdalom vagy veszteség, megszabadul a fájdalmától. Másnap a nő házról házra járt a városban, és kereste a mustármagot. De nem sikerült találnia egyetlen családot sem, amely nem ment volna át nehézségeken. Ahogyan többet és többet beszélgetett az emberekkel, úgy jobban közelebb került hozzájuk, és végül a nő megértette, miért akarta megtanítani, vagy mire akarta megtanítani ez a szent ember. Amikor megértjük másoknak a bánatát, akkor a miénk szinte jelentéktelenné válik amellett. És egy példát találunk, ez egy nagyon, nagyon szeretett könyv, én nagyon szeretem, ez a Sziklára épített ház, ha valaki be tudja szerezni, ajánlom. Ezután egy olyan példát említ, hogy 2001-ben, szeptember 11-én bizonyára tudjuk, hogy Amerikában több repülőgépet eltérítettek és becsapódtak fontos, jelentős helyekre, mint az ikertornyokba is. És az egyik gépnek a pilótájának a felesége szólal meg. Őt úgy hívták, hogy Melody, és azt nyilatkozta, hogy az ő élete teljesen megváltozott azután, hogy meghalt a férje, aki benne volt az eltérített repülőben, sőt, pilótája volt az eltérített repülőgépnek. Hát az, amit ott ő nyilatkozott, ez az It's Witten televízióban, az arról szól, hogy teljesen átformálódott az élete azután, és elkezdett más emberek felé fordulni, olyanok felé, akik annak hatására haltak meg, ami a férjével és a repülővel történt. Fölkarolt olyan családokat, akikkel tragédia történt, hogy elveszítették szintén a szeretteiket. És ahelyett, hogy azon kesergett volna, hogy ő vele és az ő családjával mi történt, odafordult azokhoz, akik az tragédiában szerencsétlenül járt családok voltak. És egyszerűen egy olyan szeretett közösség alakult ki ott, annyira megrendített egyébként egész Amerikát is, meg azt kell mondom, az egész világot is ez az esemény, hogy nagyon sokaknak a gondolkodását átformálta, és képesítette arra, hogy ne magukkal foglalkozzanak szüntelen, hanem keressék, hogy hogyan tehetnének másokért. Ugyancsak Ellen White-tól, tehát aki a Boldog Otthont írta, egy nagyon szép gondolat, ezt tanácsolja ő, hogy hogyan viszonyuljunk a bírálgatáshoz, amikor megkritizálnak, bírálgatnak bennünket. Mikor kísértést érzünk, hogy zúgolódjunk, vagy panaszkodjunk valamire, vagy valakire, amit valaki csinált, inkább dicsérjünk benne valamit. Mondjuk, Sátán, ezúttal legyőztem kísértésedet, ápoljuk a megelégedettség lelkületét. Dicsérjük Istent az ő csodálatos szeretetéért ismét és ismét, hogy Jézus nekünk ajándékozta, hogy meghaljon értünk a kereszten. Soha nem éri meg a régi sérelmekre visszaemlékezni. Isten azt várja tőlünk, hogy ápoljuk szívünkben az ő kegyelmét, és kimondhatatlan szeretetét, hogy megteljünk dicsérettel. Aki dicsérettel van tele, aki hálával van tele, nem talál ajtót a szívéhez a keserűség és a depresszió. A következő a keresztény elmélkedés. Egy pici gondolat, hogy igen, az mehetünk, hogy tanulj és imádkozzál. Egy példát szeretnék erre is hozni, ugyancsak ebben a könyvben olvastam, hogy egy sahnak a felesége, aki a keleti gondolkodás szerint gondolkodott Istenről, és úgy gondolta, hogy egy olyan nagy úr, aki elérhetetlen, a kezébe kapott valakitől egy Bibliát, és elment éppen akkor az orvosához. És az orvos látta, hogy ott van a kezében a Biblia, és megkérdezte, hogy mit akar vele kezdeni. És akkor hát picit beszélgetni kezdtek egymással, és utána a hölgy kérte, hogy imádkozzanak együtt, mert úgy érzi, hogy nem találja meg az élet értelmét. És akkor azt mondta neki ez a doktornő, hogy tudod, Istenhez úgy kell szólnod, úgy kell imádkoznod, mintha az édesapád lenne. És ez teljesen megdöbbentette őt, mert nem ilyen Isten kép élt benne, hogy úgy megszólíthatom, mint Isten, Istent, mint egy szerető édesapát. És így fogalmazott ő, annyira közel volt, hogy felfedeztem, hogy a térdeire hajthatom a fejemet, mint egy kislány, aki apja lábainál van. Sokáig térden maradtam, halkan felsóhajtva és szeretetében lebegve. Így kezdtem el vele beszélgetni. Nagyon sokan amiatt maradnak távol Istentől, mert olyan Isten képet neveltek beléjük gyerekkorukban, hogy az Isten egy nagy úr, egy kegyetlen, egy távolságtartó, aki bűnösökként gondol ránk, és lesújt ránk, hogyha valamit teszünk. Ezzel szemben nagyon fontos tudnunk, hogy az Isten olyan, aki szerető atya, akinek az ölébe hajthatjuk a fejünket, akinek mindent elmondhatunk. Ezért is hangsúlyozom itt is, hogy tanuljunk és imádkozzunk, ismerjük meg az Istent, hogy ő egy szerető, magához hívó, gondoskodó és jó atya, akihez oda mehetünk. Az előző előadás sorozatomon, amikor erre az előadásra került sor, akkor föltettem ott is a kérdés, hogy vannak-e, akik szeretnének megszólalni és beszélni arról, mit jelentett számukra az előadás sorozat. És egy doktornéni volt ott, azért mondom, hogy doktornéni, mert már nyugdíjhoz közelebb volt, tehát egy idősebb korú, de még aktívan dolgozó doktornő, és ő mondta el azt, hogy hát ő evangélikus, és az ő vallásában a lelkész az mindig súlykolja őket. Azt mondja, meg is mondtam a papomnak, vagyis hát a lelkészemnek, ahová eljárok, meg is mondtam neki, hogy ide sokkal szívesebben jövök, mert itt a lelkemet felemelik. Ha elmegyek az evangélikus templomba, hát meg mindig letaposnak a mélybe. És valóban hát ez is a célunk ezzel a sorozattal, hogy úgy találjuk meg Istent, aki egy szerető, gondoskodó és jó atya. És tényleg sokakban olyan félelmek vannak az Istennel szemben, amit beléjük neveltek, hogy ne merjenek hozzá közeledni. De ha valaki kinyitja a Bibliát és megismeri az Istent abból, akkor egy szerető Istennel találkozik, akihez lehet mennünk, és aki tényleg meghallgat, mint egy jó apa, akinek elmondhatjuk minden gondunkat és örömünket. Az élet rövid, imádkozz keményen. Ez a tanács. A nyolcadik tehát az Istenbe vetett bizalomnak a gyakorlása. Ez a bizalom pedig a közösségápolás, az imádság útján keresztül történik. Pál apostol az, aki rengeteg nehézségen ment keresztül az életben, itt felsorolja, hogy mi mindent élt át. Azt olvassuk a Korintusziak levelében, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján, tehát annyiszor verték meg őt bottal. 3-szor megostoroztak. Tudjuk, hogy az akkori ostorozás azt jelentett, hogy apró csontokat kötöttek az ostor végére, tehát kegyetlenül sebesítette meg őt. 1-szer megköveztek, amikor majdnem meg is halt, azt hitték, hogy el is pusztult, ahogy összeverték a kövekkel. 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőtölésben, hidegben és mezítelenségben. Éltünk mi át ennyit? Rettenetes, hogy mi mindenem ment keresztül, és ezek után mégis hogyan nyilatkozik, mit ír? Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mit jelent tehát az eustressz? A bennünket ért nehézségeket úgy feldolgozni, hogy annál inkább ellenállok és megküzdök. Bármennyiszer tiportatnak, nehézségek érnek, ellenállok, és még inkább előre lendít, és még inkább a győzelem felé vezet. Mert kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, meztelenség, veszedelem vagy fegyveré? Mindezekben felettébb diadalmaskodunk, azáltal, aki minket szeretett. Tehát ha van kihez tartoznunk, van kiért élnünk, aki minket szeretett, akkor bármilyen nehézségek érjenek az életben, semmi nem szakaszthat el az összetartozásunknak az örömétől. A stressz feletti uralom kulcs tényezői tehát ezek. Egészséges hozzáállás, egészséges életmód, a jó táplálkozást és testmozgást is beleértve. Elkötelezettség egy becsületes jó ügy iránt, ami segít másokon, és ami az Isten jóváhagyásával találkozik. Miért van itt ez, hogy ami az Isten jóváhagyásával találkozik? Mert van olyan, amikor valaki úgy próbál segíteni, hogy gyakorlatilag teljesen tönkre megy ő maga benne. Nem azt kívánja ezt tőlünk, hogy karók legyünk, amire fölmászik az inda, és minket pusztít le, hanem azt kívánja, hogy úgy segítsünk, hogy mi magunk is megmaradhatunk egészségesnek és erősnek mellette. Helyes tervezés és szervezés az életben, kitartás a jó mellett. Ha nem aggodalmaskodunk a holnap felől, a keresztény elmélkedés és az Istenbe vetett bizalom segítenek abban, hogy bármely stressz helyzetben ellenálljunk és erősek legyünk. És befejezésül egy kis film lesz itt, amit még én 9-ként mindig el is fogok mondani, hogy nagyon sokat segít a stressz elleni küzdelemben, hogyha megvan bennünk a derű, a humor, és tudunk nevetni, felszabadultan és örülni. És néhány ilyen kis vicces képkocka következik. Én köszönöm még egyszer a megtisztelő figyelmet, és örülök, hogy kicsit felszabadultunk, nevettünk a végén, hiszen az endorfinok nagyon sokat segítenek a stressz kezelésében. Nyugodt, békés, jó éjszakát kívánok!